94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a Magyar Kultúra Napja, amelyet országszerte és határokon túl is számos programmal, kiállításokkal, díjátadókkal, színházi előadásokkal, koncertekkel ünnepelnek. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Donald Trump beiktatásával egy új korszak kezdődött az Egyesült Államok történelmében, valamint Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában is. Jelentette ki Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete Washingtonban a külképviselet által az amerikai elnök beiktatására érkezett európai konzervatív politikai delegáció tiszteletére tartott fogadáson. A magyar diplomata a távirat irodának adott nyilatkozatában kifejtette, hogy Magyarország az emberek felhatalmazása alapján hivatalban lévő magyar kormány által képviselt érdekeket próbálta közvetíteni az elmúlt 4 évben is az Egyesült Államokban, amikor egy olyan kormánnyal kellett együttműködni, amely a politikai spektrum teljesen másik oldalán helyezkedett el, baloldali, liberális, globalista eszméket képviselve. Hozzátette, ezzel szemben most egy olyan kormány került hatalomra az Egyesült Államokban, amelynek idején sokkal szorosabbak lehetnek a magyar-amerikai kapcsolatok. A Szeged és Hódmezővásárhely között járó vasútvillamos Tremtrén az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb közlekedésfejlesztési vállalkozása, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában. Hegyi Zsolt a videóban azt mondta, a Tremtrén 3 éves sikertörténet, és kicsiben megmutatja, milyen lehet a vasút nagyban, miért érdemes fejleszteni a pályát, új járműveket vásárolni, és rájuk épülő szolgáltatást fejleszteni. Hozzátette, amikor kicsit több mint 3 évvel ezelőtt az első vasútvillamos útjára indult, sokakban volt félelem, hogy vajon ezt a vadonatúj technológiai megoldást, ezt a vadonatúj közlekedési eszközt megismerik, megszokják, elfogadják-e az utasok. Ezt a gyors és kényelmes lehetőséget ma már naponta több ezrel használják ingázásra, és a Tremtrén megmutatta, hogy a kötött pálya valóban alkalmas még az autós ingázásnál is gyorsabb menetidőt, kényelmesebb eljutást biztosítani, hangsúlyozta. Az ukrán-magyar határszakaszon 3841-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig tart. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Áll a közleményben. A keddi bírósági ítélettel kapcsolatban Karácsony Gergely ferdít és szándékosan félrevezeti a budapestieket. Jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti szervezetének elnöke a közösségi oldalára feltöltött videó nyilatkozatában. A politikus hangsúlyozta, az igazság az, hogy a bíróság nem rendelt el visszafizetést, és a szolidaritási hozzájárulás mértékét és alapját sem vitatta. Karácsonyék tehát most nem csináltak mást, mint hogy menekülnek a csőd elől, amit szövetségeseikkel együtt idéztek elő, mondta. A családtámogatási rendszer minden élethelyzetben segíti a családok előrelépését, anyagi biztonságát, mondta a kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatornán. Hankó Balázs a nemzeti konzultációban szereplő családokat érintő intézkedések kapcsán elmondta, a magyar gazdaság a gazdasági semlegesség alapján tud erősödni, ami előrelépést jelent a fiataloknak, családoknak, nyugdíjasoknak és vállalkozásoknak. Hozzátette, az idei költségvetés 754 milliárd forintot biztosít a családi adókedvezményre és más juttatásokra, amelyek anyagi biztonságot jelentenek a családoknak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös lesz az idő. Legfeljebb estétől délnyugaton fordulhatnak elő kisebb szakadozások. Az ónos szitálás, hószállingózás, szitálás mellett a keleti, északkeleti tájakon kora délutánig kisebb havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben -2 és +2 fok között alakul, de délnyugaton 1-2 fokkal enyhébb lehet az idő. Késő este -3 és +2 fok közötti értékek valószínűek. Híreket hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban tovább folytatjuk Arany János emberi arculatának feltárását, és még néhány balladával ismerkedhetünk meg. Nyári Krisztián, így szerettek ők című könyvében a következő található Arany Jánosról. Én is szerettem, ó az édes emlék című írásában. A 30 éves Arany János már országosan ismert költő volt, amikor szokatlan verset írt egykori tanítványa a 18 éves Rozvány Erzsébet emlékkönyvébe. Én láttam a bimbót, én láttam azt, midőn érezve a nyájas tavaszt kezdett kifejleni. Örült a lelkem is kéjjel telék, és mint hiú kertész sokat merék, sokat reményleni. Az alkalmi költemény nem csak azért különleges, mert a kéjes reményeket nehezen nevezhetjük a tanár és diákja közti viszony tipikus jelzőjének, hanem azért is, mert ez az egyetlen ismert aranyvers, amelyben a költő láttatni engedi férfiúi érzelmeit. Az is csoda, hogy egyáltalán fennmaradt. Arany János a magánéletére leginkább vigyázó, legszemérmesebb költőnk. Szerelmes leveleit valószínűleg elégette, s még feleségéhez írott verse is csak halála után került elő. Hagyatéka pedig már halála után azonnal a kultusz áldozatává vált. Életrajza az elvárásokhoz igazítva jelent meg, s erotikus verseiről is csak annyit tudunk, hogy léteztek. A család az életműből kilógó költeményeket egy pincében őrizte, amely egy nap beázott, ezt felmentésnek vették az örökösök, s nagy megkönnyebbüléssel megsemmisítették az átnedvesedett paksamétát. A hagyaték másik része, köztük levelek és feljegyzések pedig egy bombatámadás során semmisültek meg a II. Világháborúban. Arany szerelmi életének mozaikja ezért csak közvetett forrásokból rajzolható meg, mégis több szívének kedves lányt és asszonyt azonosíthatunk. Valószínű, hogy fiatalkori debreceni színész karrierje is szerelmi okok miatt szakadt meg olyan hirtelen. Az 1850-es bolondistók számos eleme egyértelműen önéletrajz ihletésű, így okkal gondoljuk, hogy az ifjú színésszel cicázó Klárcsi kisasszony is valós személy lehetett. A történet szerint a szerelmes fiú verseket szavalva andalgott kolléganőjével, ám a kikapós szubrett megelégelte a költői idillt, és a késői órán szállására invitálta udvarlóját. A fiatalember meglepetésében csak annyit tudott kinyögni, késő van, instálom, s kereket oldott. A lány dühösen becsapta mögötte az ajtót, az ifjú színész pedig másnap felmondott a társulatnál. Csak következtethetünk rá, hogy Klárcsi kisasszony a meghívás mellett egyéb feltételeket is közölhetett vele, mivel Arany a történetet azzal zárja, hogy az olcsó kegyet megutálá, mint borban a legyet. Kiábrándult szerelemmel tért haza nagy szalontára, ahol tanítóskodásból tartotta el magát és vak édesapját. Egy görög származású kereskedő família, Rozványék bízták rá két kamasz fiúk és 10 éves kislányuk nevelését. 2 évig lakott a családnál, de rendszeres vendégük maradt azután is, hogy aljegyzői állást kapott a kisvárosban. Rozvány Betty a szem előtt serdült szalonta legszebb lányává. Valószínűleg erre az időszakra utal a későbbi, kitárulkozó emlékvers is, a nyiladozó bimbót kéjjel figyelő, s hiún sokat remélő kertészről. Talán a Rozvány házaspár előtt sem maradt titokban ez a vonzalom, minden esetre ők mutattak be Aranynak egy inkább hozzáillőnek gondolt, eladósorban lévő leányt, Ercsei Juliannát. A szép szőke, piros arcú, egészséges, gömbölyű testalkatú és szép lelki tehetséggel megáldott hajadon származásáról már az első aranyéletrajzok füllentettek. Nem fiatalabb, hanem 1 évvel idősebb volt Aranynál, s igaz ugyan, hogy a nemesi származású Ercsei ügyvédúr leánya volt, de annak a cselédlánytól való házasságon kívül született gyermeke. Így ír Arany később, árva voltál, én szegény. Nem volt messze olyan összeillő pár a föltekén. Írta később Juliannához, akit egy év jegyesség után vezetett oltár elé. A Rozvány családdal és Bettivel való barátsága házassága után is fennmaradt. Végig követte, hogy a lányt hozzákényszerítették egy rangban felettük álló, ám jóval idősebb katonatiszthez. Tanúja volt egykori tanítványa boldogtalan házasságának, és annak is, hogy Betty a korban szokatlan módon elvált férjétől. Amikor a katonatiszt megkapta a válási végzést, felesége arckép előtt főbelőtte magát. A szép özvegy soha többé nem ment férjhez. Arany róla mintázt a toldi szerelme női főhősének, a Tarlőrinchez kényszerített Rozgonyi Piroskának alakját. Az irodalomtankönyvekben később aranyunokáját említették modellként, jól lehet Szél Piroska a mű írásakor még meg sem született. Betty később Juliannán keresztül illemtudóan tartotta a kapcsolatot Arannyal, neki írta a leveleit, s a válaszban Aranyné írta meg neki, mit üzen János. Aranyt és feleségét mély egymás támogatására és tiszteletére épülő vonzalom kötötte össze. Nem volt ez lángoló szerelem, legalábbis ezzel magyarázta a költő Petőfi Sándornak, miért nem ír szerelmes verseket. Bár családi életemben a boldogabbak közé számítom magamat, ez a boldogság mégsem olyan, hogy kitörő örömét versbe önteni, hanem csak olyan, hogy jól tevő melegét folytonosan érezni lehet. Julianna nem vonzsája vagy alkotótársa sem, legalábbis abban az értelemben nem, mint ahogy Szendrei Júlia volt Petőfinek. Ez Arany elég direkt módon meg is fogalmazta barátjának. Az én nőm se nem fest, se nem zongoráz, se nem öltözik 10-szer napjában, de Petőfit olvas. Jó anya, s jó magyar gazdaasszony. Ercsei Juliana fennmaradt leveleiből egy nem túl művelt, de intelligens és rendkívül jó szívű nő alakja bontakozik ki, aki fenntartás nélkül szerette férjét. Aranyt házasságuk alatt néhányszor mégis megperzselhette a szerelem, de ezekről a vonzalmakról csak keveset tudunk. Ez történhetett 1851-ben, amikor a Tisza család Geszti kastélyában házi tanítóskodott. A ház uráról, a konzervatív, rendületlenül császárhű Tisza Lajosról mintázta Jókai Mór a kőszívű ember figuráját, feleségéről az érzékeny lelkű Telek Juliannáról pedig az öreg Baradlai feleségét. A 46 éves nagyasszony hálás volt a tanítónak, hogy betegeskedő fiával komolyan és szeretettel foglalkozik. A közrendű alkalmazott és az arisztokrata munkaadó között szokatlanul mély barátság szövődött. Az ekkor írott Hajnali kürt című költemény azonban homályos utalással egy szerelem élményéről is beszámol, a szegény lantos szerelmes a Zord várúr hitvesébe, és csak akkor lehetnek egymáséi, amikor a férj vadászni megy. Ennél konkrétabbat nem tudunk, ha csak azt nem, hogy Tisza Lajos igencsak kedvelte a vadászatot. Amikor Teleki Julianna néhány évvel később meghalt, Arany megrendült hangon írt róla nekrológot Koszorú című lapjában. Szintén csak versekből következtethetünk, hogy az idősödő Arany János férfiként is mély érzelmeket táplált Vol Janka költőnő és Hollósi Kornélia operaénekesnő iránt. Ezekből a kései érzelmekből azonban biztosan nem lett beteljesült szerelem. Nem csak Arany János szemérmessége, hanem súlyos fizikai betegségei miatt sem. Élete utolsó másfél évtizedét állandó kínok között, tucatnyi betegségtől gyötrődve élte, de erről is szinte csak felesége tudott. Ercsei Juliannát és férjét, imádott leányuk, Juliska halála is rendkívüli módon megviselte, a költő évekre elnémult a gyász miatt. A tragédia és a mindkettejüket sújtó fájdalmas betegségek még inkább közelebb hozták egymáshoz a házaspárt. Aranynak egyetlen fennmaradt, feleségéhez írott verstöredéke egy közös kaszbadi gyógykezelés alatt született. 30 éves Juli Médes, lelki frigyem te veled, írta. Ez a lelki frigy rendkívül erős kötelék volt. Az pedig immár örökre titok marad, mire és kire utalt a költő, amikor arszpoétikájában egy egykor volt csendes, úgynevezett muk nélküli szerelméről beszélt. Arany János Vojtina arszpoétikájában ezt írja, s a szerelem rég volt az rég bizon. Én is szerettem, ó, ez édes emlék, szívemre most is oly enyhítve ömlék, de halkan zaj nekül, mint a virág egymásra hajlik, és hangot nem ád, midőn felpattan illatos pora, s elönti a kéj boldog mámora. Egy mukkomat se hallá, de vaksi hold. Látta-e, nem tudom, vagy ott se volt? Nem kiabáltam a természetet, csak érzém, mit szívembe ültetett, s midőn szerelmet, a leánynak esdék, nem oly szagú volt, mint a nyomda festék. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szerelmi kicsapongás és a bűnbeesés problémakörét járja körül egy különleges alkotás, amelynek címe Tengeri hántás. Ropog a tűz, messze süt a vidékre. Pirosan szál füstje fel a nagy égre. Körülállja egy nehány fa, tovanyúlik rémes árnya, s körül üli a tanyáknak szép legénye, szép leánya. Szaporán héj nagy a rakás mozogni, nem is illik összebúva susogni. Ki először piros csőt lel, lakodalma lesz az ősszel. Tegyetek rá, hadd lobogjon, te gyerek gondolja tűzzel. Dalos Eszti szép leány volt, de árva. Fiatal még a mezei munkára. Sanyarú volt beleszokni, napon égni, pirosodni, hűvös éj lesz fogas a szél, derekának hajladozni. Deli karcsú derekában a salló, puha lábán nem teve kárt a talló, mint a búza piros teljes, kerek arca maga melyes, teli a hold most búvik fel, az egész jány ugyan helyes. Tuba ferkó juhot őriz a tájon, juha mételyt legel a rossz lapájon, maga oly bús, mi nem éri, furujája mindig síri, aha, rókát hajt a bodri, Dalos Esztert úgy kíséri. Dalos Eszti a mezőre kiment ő, aratókkal puha füvön pihent ő. De ha álomért reájok, odahagyta kis tanyájok, törj a vatkan az írtást, ne tegyétek ti leányok. Szederinda gyolcs ruháját szakasztja, tövis talló piros vérit fakasztja. Hova jár, mint kósza lélek, ha alusznak más cserédek? Soha mennyi csillagholma, ti leányok, ne tegyétek. Tuba Ferkó legelőt megunta, tova hajtott furujáját se fúdta. Dalos Eszter nem kíséri, maga halvány, dala síri. Nagy a harmat esik egyre, csak az Isten tudja mérri. Szomorún jár, tébolyog a mezőben, nem is áll jól semmi dolog kezében. Éje hosszú, napja bágyat, szíve sóhajt csak egy vágyat, de sohogjon az a munka, te halál, ves puha ágyat. Ködös őszre vált az idő azonban, törik is már a tengerit adonyban, Dalos Eszter csak nem jött ki, temetőbe költözött ki. Az a lombár nagy harangja, ne gyalázza érte senki. Tuba Ferkó hazakerült sokára, Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára. Kiki mén a temetőbe, rossz időbe, jó időbe, kuvikol már az ebanya. Itt nyugosznak, fagyos földbe. Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon, behuny szemmel jár kell a holdvilágon, muzsikát hall nagy fenn messze, Dalos Eszti hangja közte, ne aludj, hé, vele álmodsz, az zanolja, gyere, jössze. Nos, a Ferkó felszalad a bogjára, azután a falu hegyes tornyára, kapaszkodné, de nem éri, feje szédül, mi nem éri, 12 ver adonyban, elég is volt ma regélni. Lohod a tűz, a legények subába összebúnak, a leányok csuhába. Magasan a levegőben repül egy nagy lepedő fenn, azon ülve muzsikálnak, furujálnak, eltűnőben. Tehát ebben a költeményben is a megesett parasztlány tragédiáját látjuk. Arra sorra kell odafigyelnünk, hogy ott nyugosznak fagyos földben, tehát valószínű Dalos Eszti teherbe esett Tuba Ferkótól, és ezért lett öngyilkos, de a fiút is eléri a vég. Arany János, Szőke Panni. Szőke Panni henyélve ül, mégis cifra majd elrepül. Apja földje és tinója mind fölment már Viganóra. De az apja mégse bánja, mert kisasszony a leánya, ő maga is boldog jobbágy, elengedik a robotját. Sem szántani, sem maradni, csak a vékát kell tartani. Az uraság színig adja, a kasznár meg el se csapja. Szőke Panni felmegy Pestre, még ott is az emeletre. És az apja dehogy bánja, nevelőben a leánya. Nevelőben jó dolog van, sok kisasszony lakik ottan, szép úrfiak, szép huszárok járnak mulatni hozzájuk. Mi lehet téged, Szőke Panni, fiatal vagy még meghalni? Képeden volt egy pár rózsa. Hova lett így hamar róla? Mi lehet téged, pannajányom, elfonyadtál szép virágom, jaj, kiviszlek a mezőre, éledjen a lelked tőle. Panni nem szól, görnyedve ül. Olyan rongyos majd elrepül. Vidd ki, apja, vidd mezőre. Szép, virágos temetőbe. Ez a különleges költemény a jobbágynak és leányának a tragédiájáról szól, hiszen az apa azt gondolja, hogy a leánya Pestre úri lánynak megy tanulni, és ott visszajön neki székenységével.
Az apja, már felnőtt lány vagy, indulj az útra, áldásom rajtad. Elment hát Anni a városba messze, azt hitte akkor,
1877-ben írta a Hídavatást. Ez egy társadalmi körkép, amely bemutatja, hogy minden társadalmi rétegnek a halál az egyedüli útja. Hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén, bedobta késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest, a fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán, tét elveszett, ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek. Ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré, szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is négy parti város tornyában, sorra elveri. Len csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva, ki véknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon, ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elép csak a fejnő ki állig, s körül forog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian, új híd avatni mind vígan. Gyerünk, kikezdje a galampár. Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már, egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a milliósom van a sor, bátan öregem, ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víztükre lenn. Hívatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S kört körre hány a barna hullám, s amint letűnnek itt vagy ott, jön egy fiú, én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak, ugrom hát nagyot. Egy tisztes agg, fehér szakállal, lassan a hídra vánszorog, hordozta ez, még bírta vállal a létet, mégis nyomorog, fogad be nyílt örvénytorok. Unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhán kikel, ah, kínos élet reggel estve öltözni, s vetkezni kell. Ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal, nagy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, amely megveri Napóleont. A többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába, hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába, lábszíra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiállt egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugom, eltűnnek mind a jártóton. Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként seregben cikázva némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak fölfölröppenve szállanak. Óriás szemekben hull ez ápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fels le, mint malomkerék, a Duna győzi, s adja még. Néz a fiú, nem látja többé, elméje bódul, szeme vak, de amint sűrűbbé, sűrűbbé nő a vészes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad. S nincs ellenállás e viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak, mire az óra egyet üt. Üres a híd, csend mindenütt. A költemény felidézi azt, amikor a budapesti Margit hidat felavatták 1876. április 30-án, és akkoriban az a hit járta, hogy az új hidat az öngyilkosok szellemei, lelkei avatják fel, és még mondanak utoljára egy sírverset, danszmakábrszerűen, azaz haláltáncként. Tudomásom szerint aranyra hatott Madácsnak az ember tragédiájából a londoni szín haláljelenete.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Tatros Együttest a közös muzsikálás öröme, valamint a moldvai és gyimesi csángó hagyományos népzene, néptánc és kultúra iránti szerelem hozta létre 1988-ban Budapesten. A zenekarnak meghatározó szerepe volt a csángó népzene megismertetésében, népszerűsítésében, elsőként tartott rendszeres csángó táncházakat Magyarországon. A zenekar máig a forrásból merít és újul meg, a hagyományban élőktől tanulja és alkalmazza a csángó muzsika fortéjait. Példaképeik a hagyományos falusi közegben élő mesterek. Nevét a Tatros folyóról kapta, amely az erdélyi Hargita megye határán, a csíki havasokban ered, átszeli a gyimeseket, majd a Kárpátokat elhagyva Moldvában egyesül a szerettel. A zenekar koncerteket, táncházakat tart gyerekeknek és felnőtteknek, a műsor igény szerint kiegészülhet hangszer és tánc bemutatóval, ének és tánc tanítással. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Tatros Együttes játszik. Kellemes zenehallgatást kívánunk! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Tatros együttes játszott, a műsor Tóri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Fehér József és Somogyi Márton kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg, majd Neuma című műsorunk szól. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunkkal várjuk Önöket, míg kisújszállási frekvenciánkon ugyanebben az időben Szülőföld című műsorunk szól. 15 órakor a hírek után boldog Batthyány Stratmann László élettörténetét ismerteti dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Majd Juhász Ferenc atya hétvégi gondolatait ismételjük meg. Ezután a hitvalló szól. Ebben Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető az egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról elmélkedik. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunkkal várjuk Önöket az Értékadóval. Mai adásunk tartalmából. Idén több milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Miskolcra. Őszre elkészül az M30-as autópálya megrongálódott szakasza. Évérték előtt tartott Miskolc parlamenti képviselője. Műsorajánlót hallanak mai adásunkhoz.
Az első ilyen rendezetlenség az az, hogy szeptember 6-án leégett a fürdő, amely termel évente 1,2 milliárd forintos árbevételt Miskolc városában, és ebből a miskolci polgároknak komoly haszna van. Miközben a közlekedés viszi a pénzt, a közlekedésben súlyos milliárdos tartozások halmozódtak föl. A város az elmúlt években nem tette be azt a pénzt a közlekedésbe, amit be kellett volna tenni, holott Miskolcon mindenki használja a tömegközlekedést. Ezzel szemben a élményfürdő, vagy a barlangfürdő, az hozza a pénzt, profitot, eredményt termel. Két vállalást tettem ma. Az egyik, hogy minél hamarabb, lehetőség szerint június 30-ára beindítjuk a barlangfürdőt. Ehhez 1 milliárd forintra van szükség azonnal. Január 22-én a kormány idei első ülésén a kormány elé terjesztem azt a javaslatomat, hogy Miskolc városa kapjon soron kívül 1 milliárd forintot a tapolcai barlangfürdő újraindítására.
17 órakor a szokott időben regionális hírekkel, a kora esti hírmondóval és a regionális sporthírekkel várjuk Önöket. 18 órakor rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. Ezt a mai estén az egri Jézus Szíve plébánia ima csoportja vezeti. Majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsora szól. 19 órakor híreket hallanak, majd Iránytű című műsorunkkal várjuk Önöket. Mai műsorunk elején Varga Verebély Erika csillagásszal beszélgetünk, majd vendégünk lesz Jászter Beáta prímadíjas újságíró, akivel életéről és hivatásáról, a keresztény újságírásról beszélget a szerkesztő Molnár András. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek. Ebben az Abul Kasim kincse című mesének a harmadik részét Tóth Levente olvassa fel. Majd a Lélekszava egyházi kisszótárunkban Kormos Csaba atya elmélkedését hallják, viennai Szent János gondolatai alapján az imádságról. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 órakor a hírek után műsorváltozás lesz rádiónkban. Az ökumenikus imahéthez kapcsolódva ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről. Ma az egri Szent II. János Pál missziós központból. Az imádságot vezeti Euler Gellért, az egri Kisboldogasszony plébánia, plébániai kormányzója. Igét hirdet dr. Mihály Bártos Musinski, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora. De előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartalmas időtöltést kívánunk.